Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ezekben a napokban, a 162 évvel ezelőtti magyar szabadságharcra és forradalomra emlékezünk, ebből az alkalomból különösképpen is, de azért is, mert szívesen énekeljük a szózatot. Testvérek, és Isten tiszteletünket a 25. Zsoltárunk első, illetve 6. és 7. versének éneklésével folytassuk. A 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítetem, nem nevet senki rajtam, mert szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek, azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek. ső maradékinak, gazdag örökség hagyaték. Az igaz Isten félőknek megjelenti titkait, és az ő benne hívőknek megmutatja kötését. Istenhez szemeimet felemelem szüntelenül, ő megőriz engemet, lábam kivonsz a törből.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, amelyben az apostoli hitvallás tételeit járjuk körül ezeken a vasárnapokon. Most, a mai vasárnapon a második fő tételével foglalkozunk az apostoli hitvallásnak, amely a Fiú Istenről szól. Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert bűneinkből ő szabadít meg minket az üdvösségre, és mert semmilyen üdvösség másban nem keresendő, sem nem található. Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál, vagy másutt keresik? Nem. Sőt, valójában megtagadják az egyetlen egy üdvözítőt és megváltót, Jézust, noha dicsekesznek vele. Mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, vagy akik ezt a megváltót igaz hittel elfogadják, azoknak mindent őbenne kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges. Bibliaolvasó kalauzunk a 99. Zsoltárt jelöli a mai napon olvasásra. A 99. Zsoltárban ezt találjuk megírva. Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek. A kerubokon trónol ő, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, magasan fölötte van minden népnek. Magasztalják nagy és félelmes nevét, mert szent ő. Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. Te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákobnak jogot és igazságot. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, boruljatok le lába zsámolya előtt, mert szent ő. Mózes és Áron a papokkal együtt, Sámuel, és akik nevét segítségül hívták az Urat, és ő válaszolt nekik. Felhőoszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megtartották intelmeit és a nekik adott rendelkezést. Urunk, Istenünk, te válaszoltál nekünk, megbocsájtó Istenük voltál, bár megtoroltad tetteiket. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, és imádjátok őt szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk. Isten áldjon meg bennünket jelenlétével, és gazdagítson mindannyiunkat személyes üzenetével. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged azért, mennyei édesatyánk, mert ahogyan énekeltük is, az igaz istenfélők előtt megjelentett titkaidat. Köszönjük te neked az igét, azoknak az embereknek a vallomását, akik féltek téged, és beletekinthettek titkaidba. Köszönjük, hogy ő általuk mi is láthatjuk a te dicsőségedet, és leborulva imádhatunk téged, aki szabadító és hatalmas Isten vagy, aki kegyelmes Úr vagy, de egyszer s mind a bűnöknek büntetője is. Könyörülj meg rajtunk, mennyei édesatyánk, hogy azzal az igaz Isten félelemmel állhassunk előtted ebben az órában, amely által mi magunk is betekinthetünk a te kijelentett titkaidon keresztül országod és személyed csodálatos valóságába. Könyörüljél meg rajtunk, és szentelj meg bennünket. Hadd legyen számunkra egyedül az a fontos most, hogy te mire tanítasz, te mit mondasz nekünk. Roncs le az ördögnek minden munkálkodását, amellyel elterelné a mi figyelmünket te rólad. És vidd győzelemre a te ügyedet szívünkben, lelkünkben, életünkben, közösségünkben. Urunk, dicsőítünk téged azért, mert hisszük a Zsoltárossal együtt, hogy amit elhatározol, azt megcselekszed, és ebben senki sem akadályozhat meg téged. Hadd áldjunk és hadd magasztaljunk téged, aki életünk ura vagy, teremtőnk és megtartunk, aki világosságunk vagy és védelmünk, oltalmunk, menedékünk. Engedd, hogy mindezt megérthessük mindannyian személyesen, és valhassunk dicsőítéssel a te színed előtt, személyes imádságainkban. Tedd így áldottá mi együttlétünket jelenléted által. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és folytassuk könyörgésünket a 372. számú dicséretünk első versének éneklésével. A 372. dicséretünk első versét énekeljük, könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
Sötét homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját.
Kedves testvéreim, Isten igéjét az újszövetségi ige szakaszunkból, Lukács evangéliumából olvasom. Lukács evangéliumának 18. fejezetéből, a 35. verstől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, tudnélik Jézus, egy vak ült az út mellette és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle. Mit kívánsz? Mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy lássak. Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette az Istent. Kedves testvéreim, talán ezt a történetet hallva, az egyik legismertebb történet az, ami elénk kerül a Jézus gyógyításai közül, és tehát egy kicsit annak ellenére, hogy ez egy csoda, hajlamosak lehetünk arra, hogy úgy érezzük, hogy nincs ebben semmi különösebben rendkívüli. Volt egy beteg ember, sokan voltak hozzá hasonlóak, aki Jézusért kiáltozott, Jézus meghallgatta, aztán meggyógyította. De úgy gondolom, hogy nagy vonalúság lenne és felelőtlenség lenne a történeteket, amelyeket Jézus tett és amelyek Jézusról szólnak, ilyen módon kezelni. Ez a történet is egy rendkívüli történet, és ebből egy sajátos szempontból, erről egy sajátos szempontból szeretnék most szólni a testvéreknek. Ennek a történetnek ugyanis van egy láthatatlan és egy látható oldala. Egy láthatatlan és látható oldala. Azt is rávághatnánk, hogy persze a láthatatlan oldala az a vak, ő képviseli, a látható oldal az meg tulajdonképpen Jézus, meg a sokaság. De ne legyünk ilyen jól válaszolni tudó emberek, ennek a vonulatnak, a láthatatlan és a látható oldalnak a dolga minden szereplőn megfigyelhető. És ez egyúttal össze is fog bennünket kötni ezzel a történettel, hiszen minden ember életének van egy látható és egy láthatatlan oldala. Hát nézzük akkor sorban a szereplőket, hogy hogyan is jelenik meg az ő életükben a látható és a láthatatlan oldal. Azt olvassuk Jézusról, hogy Jerikón ment keresztül, és Jeruzsálem felé tartott. Tudjuk róla azt, hogy ez volt az ő utolsó útja Jeruzsálem felé, és ott Jerikóban ült az út mellett egy koldús, aki vak volt. Testi vakságban szenvedett, és mondhatjuk úgy is, hogy ezért volt ő koldús. A beteg ember megvetett ember volt Izraelben, kiközösített ember, és ezzel együtt kiszolgáltatott ember is volt. Ez a vak is, aki ott ült Jerikóban, egy kiszolgáltatott ember volt, akinek nem volt semmije, abból kellett élnie, amit az emberek neki juttattak. Azt is tudhatjuk erről a vak emberről, hogy a testi vaksága miatt is, meg amiatt is, ahogyan a társadalom hozzáállt a betegségéhez, lehetőségeiben korlátozott ember volt. Nem élhetett azokkal a lehetőségekkel, amelyekkel az egészséges társai élhettek. De ha még tovább megyek, akkor azt is elmondhatjuk, hogy ez az ember egy leírt ember volt. Vele nem túl sokan számoltak. Nem volt épp. Nem voltak talán olyan erényei a testi vaksága miatt, amelye nagyjá lehetett volna, vagy nem foglalkoztak ezzel az emberek, és ezért ez a vak bizonyára szenvedett is. Minden olyan ember, aki korlátozott a lehetőségeiben, vagy akit leírnak, vagy aki szembesül a maga kiszolgáltatottságával, előbb-utóbb átéli ezt a szenvedést. Ez talán nem is egy fizikai szenvedés, sokkal inkább egy lelki teher az emberen, és biztosak lehetünk, hogy ezt a vakot is sújtotta ez a szenvedés. Mégis azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy ez az ember annak ellenére, hogy a testi szemeivel nem látott, mégis rendelkezett látással. Méghozzá nem is akármilyen látása volt ennek az embernek, mert jobban látott bizonyos dolgokat, mint azok, akiknek megvolt a szemük világa. És erről az ő viselkedése tanúskodik a legjobban. A láthatatlan dolgokról, amik a szívében és a lelkében voltak, arról a viselkedése tanúskodik előttünk teljesen egyértelműen. mert nem látott ugyan a testi szemével, de ez az ember látta mégis lelki szemeivel a valóságot, testvérek. A valóságot látta. Azt gondoljuk a legtöbbször, hogy a valóság az, amit a testi szemeinkkel be tudunk fogadni. Ez a valóság, úgy gondoljuk. Ennek az embernek nem volt testi látása, mégis látta a valóságot. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, testvérek, hogy ez az ember nem keverte össze életében az okot és az okozatokat. Nem világosan látta az okot, és látta mindazt, ami az okból okozatként származik. Ez az ember tisztában volt vele, hogy az ő legnagyobb baja a vakság. És minden, ami van az életében, a koldulás, a megvetettség, a korlátozott lehetőségek, a kiszolgáltatottság, a leírtság, az mind ebből a gyökérből származik. Mondhatnánk, hogy ez nem olyan nagy dolog, de hadd jelezzem a testvéreknek, hogy óriási dolog, amikor valaki látja a valóságot, az okot és az abból származó okozatot. Tudjuk, hogy ez az ember látta a valóságot, mert később fogunk erről szólni, hogy amikor Jézus megkérdezte tőle, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled, akkor Jézus kinyitott egy lehetőséget ezelőtt az ember előtt, és az ember bármit mondhatott volna. Bármit kérhetett volna Jézustól. De ez az ember azt kérte, ami az ő problémája volt a valóságban. A gyökérre kérte a megoldást. Gyógyítsd meg, Jézus, az én vakságom, és ez annak a jele, vagy annak a következménye ez a kérés, hogy ez az ember látta a valóságot. Hogy a valóság az, hogy én nem volnék vak, az én életemnek minden egyéb szenvedése nem sújtana engem. Nem a tüneteket akarta orvosolni ez az ember, hanem a betegségnek, a tünetek okának a gyökerét kereste meg. De mást is látott ez az ember. Noha nem volt szeme világa, mégis a valóság mellett látta az igazságot is. Az igazságot. Az igazság pedig az volt, testvérek, így foglalom össze nagyon röviden, hogy rajtam csak az Isten segíthet. Ez volt az igazság, hogy rajtam csak az Isten segíthet. Nem tudjuk, hogy mennyi idős volt. Nem tudjuk azt, hogy mióta volt vak. De az, ahogy ez az ember Jézus után kiabál, az teljesen egyértelműen bizonyítja azt, hogy ő úgy gondolta, az az igazság, hogy rajtam csak az Isten segíthet. Rajtam emberek nem segíthetnek. Ide dobhatnak akármit, beletehetnek a kosaramba akármit, hozhatnak ide reggelenként svédasztalt nekem, ide tehetnek milliókat a koldulásom tányérjába, de ez nem lesz megoldás, mert nekem a szemem világa kell. És ahhoz, hogy nekem a szemem világa újra megjöjjön, vagy egyáltalán megjöjjön, ahhoz nekem isteni segítségre van szükségem. Ez az ember látta az igazságot, testvérek. És látta azt is, hogy az igazság az ott jár körülötte. Hogy az igazság ott jár körülötte. Jézust úgy szólítja meg, hogy Dávid fia. A Dávid fia jelzője, a messiás jelzője volt. Dávid fia. A messiásról minden zsidó úgy gondolta, és úgy gondolja ma is, hogy az isteni személy lesz. Az isteni személy lesz. És így szólítja meg ez az ember Jézust. Nem szólították gyakran így Jézust a maga idejében, sőt, egyenesen keresztre feszítették később. Emiatt
Ez a vak látta az igazságot, az igazság pedig az, hogy rajtam csak az Isten segíthet, és az Isten itt van. Itt van az Isten. Itt jár, itt kell, keresztbe kasul előttem most. És talán ebből már megértjük azt is, hogy noha vak volt ez az ember, a valóság és az igazság mellett még egy dolgot látott, ez pedig a kihagyhatatlan lehetőség volt. A kihagyhatatlan lehetőség, az elkészített idő. Ezzel is tisztában volt ez az ember, hogy most van annak az ideje, hogy én Istennel találkozzak. Most van itt az ideje annak, hogy valaki az én problémámat megoldja. Ez kihagyhatatlan idő. Azt olvassuk, hogy a körüljövők, akik kísérik Jézust, meg mennek Jézus előtt, már csitítják ezt az embert, és dugnák el valahova, talán az akkori kor piárosai, akik nem engedik, hogy a mester előtt szenny legyen, kosz legyen, akik mindent eldugnak, ami nem illik bele a szép képbe, hogy Jézus megy most Jeruzsálembe, dugnák ezt is, küldenék messzire, de ez az ember nem hallgat el, sőt, egyre jobban kiáltozik. Miért? Mert nem lát ugyan a testi szemével, de látja a kihagyhatatlan lehetőséget. Hiába akarják visszatartani. Üvölt és ordít, Jézus Dávidnak fia, könyörüljél rajtam. Testvérek, megrendítő az ennek az embernek az életében, ami láthatatlan. Az is megrendítő, ami látható, hogy testi fogyatékosságával a perifériákra szorult, de az még megdöbbentőbb, ami láthatatlan az ő életébe, testvérek. Az, hogy noha nincs szemevilága, mégis látja a valóságot, látja az igazságot, és látja egyúttal a kihagyhatatlan lehetőséget. Ott van ebben a történetben Jézus, aki látható volt sokak előtt, odahívja magához ezt a vakot. És azt gondolhatnánk, hogy a történet kedvező fordulatot vesz, innen már minden sinen van, Jézus mégiscsak szóba áll vele. Hiába akarták eltüntetni, elhallgattatni, Jézust mégiscsak érdekli ez az ember. És amikor Jézus szavaira figyelünk, testvérek, akkor megdöbbenünk. Mert Jézus arra kíváncsi, ami láthatatlan. Azt kérdezi ettől az embertől, hogy mit akarsz, hogy veled cselekedjem. Én nem tudom, hogy te tudod-e, vagy meg tudod-e fogalmazni, hogy mit vársz tőlem. Én a láthatatlanra vagyok kíváncsi. Eddig üvöltöztél utánam. Látom, hogy nyomorult vagy, hogy koldus vagy az öltözékedből, a kiállásodból, abból, ahogy ide vezetnek téged. Ez a látható dolog. Mondhatná Jézus, hogy parancsolom, adjatok neki új ruhát. Mondhatná Jézus, hogy tömjétek meg, Júdás, te vagy a pénztáros, tömd meg a tálcáját pénzzel, aztán menjünk tovább. De Jézus szavaiból kiderült, testvérek, hogy a láthatókon túl kíváncsi arra, hogy mi a láthatatlan. Mit akarsz, hogy veled cselekedjen? Érted-e? Érted-e a lényeget? Erre kíváncsi Jézus. Kiabáltál utánam, könyörületet kértél tőlem, de érted-e a lényeget? És amikor ez az ember azt mondja Jézusnak, hogy Uram, én látni akarok, a szemem világát akarom, akkor Jézus azt mondja neki, hogy a te hited megtartott téged. A te hited megtartott téged. Láss! Azt teszem veled, amit szeretnél. Meggyógyulsz. Meggyógyítalak téged, mert látom, hogy érted a lényeget. A legfontosabbat kérted tőlem, amit kérhettél, a legfontosabbat. Jézus életében is van egy látható oldal, a testi gyógyulás, vagy gyógyítás, és ott van benne ez a láthatatlan oldal is, mert Jézus arra kíváncsi, ami nem látható. És ott van a tömeg is előttünk ebben a történetben, aki kíséri Jézust, ki milyen meggyőződéssel, hittel, gondolatokkal, sokan vannak, de a történet elején úgy látjuk, hogy az ő lelki látásuk az nincs meg. Mert ahelyett, hogy segítenék ezt a nyomorultat Jézushoz, mit csinálnak vele? El akarják hallgattatni. Úgyhogy egy katasztrófa, hogy ott van egy tömeg, aki lelkesen kíséri Jézust, akiről tudják, hogy csodatévő, akiről tudják, hogy van hatalma betegeket gyógyítani, halottakat támasztani. És ahelyett, hogy ezt az embert segítenék Jézushoz, azt mondjuk, hogy le akarják szakítani Jézusról. Nincs lelki látásuk, megvan a testi látásuk, de nincs meg a lelki látásuk. És aztán, amikor megtörténik a csoda, akkor azt olvassuk, testvérek, hogy megnyílik ennek a csodának a kapcsán a lelki szemük is. Erre pedig az a csodálatos bizonyíték, hogy azt olvassuk, hogy dicsőítik az Istent. És ez nagyon elgondolkoztató része ennek a történetnek, és egyáltalán logikus része ennek a történetnek. Dicsőíthetnék ezek az emberek a Bartimeust, mert egy másik evangélium szerint Bartimeusnak hívták ezt az embert. Dicsőíthetnék ezt a vakot, hogy ügyesen kértél, jó, nagyon jó gyerek vagy, látod, a küzdő ember, látod, valahogy mindig célba ér. Dicsőíthetnék Jézust, mondva, hogy Jézus, hát mekkora egy ember vagy te. Jézus, dicsőítünk téged, mert jót tettél. Mert megláttad ennek az embernek a nyomorúságát, de mit csinálnak ezek az emberek? Dicsőítik Istent. Nem Jézust kezdik dicsőíteni, akiről nem tudják, hogy Isten. Nem a vakot kezdik el dicsőíteni, hanem elkezdik dicsőíteni, testvérek, az Istent. És ez a lelki látásnak egy jele. Amikor az ember túl tud nézni azon, ami látható, és fölismeri az eseményekben, a történésekben a láthatatlant, és meri dicsőíteni a láthatatlan, de mégis jelenlévő Istent. Ahogyan mondtam, testvérek, ennek a történetnek van egy látható és egy láthatatlan oldala, amely megjelenik minden szereplőben. És ahogy jeleztem is, ez az, ami bennünket ehhez a történethez odaköt. Mert mindannyiunk életének van látható és láthatatlan oldala. Fordíthatnánk úgy is nagyon egyszerűen, hogy mindannyiunk életének van egy testi oldala, meg egy lelki oldala. Én most hadd nevezzem ezt látható és láthatatlan oldalnak. És ami az igazság, az az, hogy a lényeg mindig ott van, ami láthatatlan. Az ember azt gondolja, hogy a látható dolgok azok, amelyek meghatározzák a mi szívünket és a lelkünket, de ez a történet ma arra tanít meg bennünket, hogy a dolgok mindig az életünk láthatatlan oldalán dőlnek el. És az igazi kérdés nem az élet látható oldala, hanem az élet láthatatlan oldala. Különös aktualitást ad a régmúlt időkre való emlékezés a mi vizsgálódásunknak, amikor ezt az igét vizsgáljuk. Mert testvéreim, azt gondolom, hogy elmondható talán személyesen is, rólunk, de talán elmondható összességében is, ami népünkről és nemzetünkről az, hogy bizony egy kiszolgáltatott nemzet vagyunk, egy szenvedő nemzet vagyunk. Nem nagyon tudunk örülni. Sokszor sírva örülünk, ha tetszik. Nem nagyon tudunk felszabadulni. És az igazság, hogy ezt azok mondják, akik ide jönnek a mi országunkba. Ezt mi nem látjuk. De azok, akik kívülállóként jönnek ide a mi országunkba, és látják a mi népünket, azok azt tartják rólunk, hogy sajnos mi egy szomorú nép vagyunk. Egy szenvedő nép vagyunk. Mondhatjuk úgy is, hogy nincsen semmink. De mégsem mondhatjuk, mert sok mindenünk van. Értékeink is vannak, amelyek megvidíthatnák a mi arcunkat, de mégsem tudunk ezeknek örülni, mert van másunk. Vannak tartozásaink, van kiláthatatlan jövőnk, és lehetne még sorolni, hogy mi az, ami az arcunkról a mosolyt nagyon gyorsan lehervasztja és elveszi. Kiszolgáltatottak vagyunk, ezt régóta tudja mindenki, aki magyar, és egy kicsit foglalkozott a magyar történelemmel. Ma is kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, félreértés ne essék. Egy kicsiny ország vagyunk, amelynek a népével bizony azt tehetnek a nagyok, amit akarnak. Mondhatjuk azt is, hogy a lehetőségeinkben korlátozottak vagyunk, de megkockáztatom azt is, testvérek, hogy leírt nemzet vagyunk. Leírt nemzet vagyunk. Mert bizony, akik kívülről szemlélnek bennünket, ezt sem tagadják, hogyha bizonyos tendenciák nem változnak meg a mi népünk életében, akkor bizony ez a nemzet szép csendesen leírja és kiírja magát a történelem színpadáról. A nép, a nemzet, testvérek, azok mi vagyunk. Mi, akik itt ülünk a padokba, meg akik itt laknak a házakba. A nemzet az nem valami elvont fogalom, amit nem lehet megfogni, és az embernek mindig magán kívül kell keresnie. A magyar nép, a magyar nemzet, azok mi vagyunk, testvérek. Mi alkotjuk. És ha mi népünkről ez a képlet, akkor sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mi vagyunk ilyenek. Minket látnak ilyennek. És ebben benne vagyunk mi is. Benne van a saját kilátástalanságunk, kiszolgáltatottságunk, megvetettségünk, korlátozottságunk, leírtságunk. Lehetne erről hosszan beszélni, hogy ki miért érzi ezt így. Az egyik talán azt mondaná, hogy leírtak a munkahelyemen, mert elküldtek, nem volt rám szükség. Mások maradhattak, de rám nem volt szükség. Leírtak engem. Mondhatná megint egy másik, hogy beteg vagyok, és nem kellek. Nem kellek. Nem kellek a szomszédnak, a gyereknek, az unokának, nem kellek, mert foglalkozni kell velem. Szenvedek, mert kiszolgáltatott vagyok. Már régen nem úgy van, ahogy én akarom, hanem úgy van, ahogy mások akarják. Kell erről külön beszélni, amikor összeállítjuk a havi listákat, hogy mire mit adunk ki, meg hova tesszük a pénzünket. Meg hova mehetünk el, meg hova nem mehetünk el, mire telik, meg mire nem telik, testvérek. Ez a kiszolgáltatottság, amikor az ember már nem maga dönti el, hanem eldöntik helyettünk. Mert a számlát be kell fizetni. A tartozást törleszteni kell, és az ember azt érzi személyében is, hogy kiszolgáltatott vagyok. És mi az, ami ebből következik? Az következik, hogy szenvedünk. Amit látnak rajtunk, az igaz sajnos. Mi szenvedő emberek vagyunk. De nagy kérdés, testvérek, az, hogy ez a külső, mert ez csak a külső, hogy ez a látható milyen láthatatlanságokat takar. És a nagy problémák itt következnek, azt gondolom, a legtöbb ember életében, és a népünk életében is. A nagy probléma az, hogy mi a láthatókat összekeverjük a láthatatlanokkal, vagy nem érzékeljük a fontossági sorrendeket. És mi az, amit látunk, hogy mindenki a láthatókért akar valami nagyot tenni. A láthatókért. Hogy a láthatók javuljanak. Ezért vesz fel a magyar újabb meg újabb hiteleket, hogy a láthatók javuljanak. Ezért mennek bele családok az eladósodásba, ezért van idegesség, kapkodás, békétlenség, mert a láthatókat akarjuk valahogy tupírozni, és azt gondoljuk, hogy a láthatók szépek, újak, akkor majd békesség lesz belül is, és a szenvedésünk valahogy oldódni fog. De talán ismerik a testvérek azt az érzést, hogy ez a láthatók megújításából származó föllélegzés csak ideig óráig tart. Csak addig tart, amíg meg nem jön egy hónap múlva, hogy mennyit kell valóságosan befizetni, azt akkor vége az örömnek. Amíg meg nem mondják, hogy na most megint emeljük az árakat, és akkor a jól eltervezett, meg kiszámított költségvetésünk összedől. És hiába tettünk egy lépést előre, újra ott van belül az a szorongató, mardosó szenvedés. Látjuk-e a valóságot, testvérek? A valóság az, hogy meg kellene látni az igazi okokat. Mert különben nincs megoldás sem. A problémák gyökerére kellene tekinteni, testvérek. És a problémák gyökere az ott van bennünk. Összetévesztjük az okot az okozattal. És hogy mi az oka annak, hogy itt tartunk, talán egyéni életünkben, meg a közösség életében, a magyar közösség életében, arról hadd mondjuk újra azt, testvérek, hogy a mi vakságunk az oka. Mi vakságunk az oka. Az a vakságunk, hogy nem látjuk Istent, és nincs kapcsolatunk Istennel. Mert nekünk keresztényeknek ez a válaszunk erre lehet, hogy nem túl nagy receptnek tűnik, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ahol nem látjuk Istent, ott mindig ebből az okból, okozatokként származnak azok a dolgok, amikben most benne vagyunk. Látjuk-e a bajaink gyökerét? És látjuk-e azt, hogy a külsőségeknek a megújítása, felújítása, jobbá tétele nem fog rajtunk igazából hosszú távon segíteni? Hogy nekünk a szívünkbe és a lelkünkbe kell rendet tenni, és hogy a baj onnan származik, a szívünkből és a lelkünkből. Ezért nagy kérdés az, hogy a magyar nép és nemzet fölismeri-e, akár 2010-ben is, hogy rajtunk csak az Isten segíthet. Csak az Isten segíthet. Miért, testvérek? Azért, mert az ember a szívét nem tudja megváltoztatni. Az a mi nagy tragédiánk, hogy a szívünk nem tud megváltozni. Elhatároztuk talán sokszor, 10-szer, 1000-szer életünk folyam, hogy hónaptól más leszek. Megénekelte Zambó Jimmy annak idején sok embernek a gondolatát, hogy egyszer majd megjavulok én, majd nem leszek rossz. Igen, ott él az emberben ez a vágyakozás, hogy egyszer majd megjavulok, nem leszek rossz, de mindig, mint egy ilyen déli bábel, kúszik előlünk. És az a holnap, amikor új életet kezdek, soha nem jön el, mert itt nem tudok rendet rakni. És addig nem is lesz rend, amíg valaki meg nem érti azt, hogy rajtam csak az Isten segíthet. Mert azt mondja Istenről az ige, hogy Isten nagyobb a mi szívünknél, testvérek. Nagyobb a mi szívünknél. Ő az, aki tud rajtunk segíteni, de ő az egyetlen, aki tud rajtunk segíteni. És mindig nagy kérdés, hogy az ember megérzi-e, meglátja-e azt, hogy itt van az Isten. Hogy itt van az Isten. Hogy Isten lehetőséget készített nekem. Arra, hogy a szívem és a lelkem meggyógyuljon végre. És hogyha majd a szívem és a lelkem meggyógyul, majd gyógyul mindaz, ami onnan származik. Érezzük-e a kihagyhatatlan lehetőséget? Talán mindannyiunk életében vannak olyan napok, pillanatok, amelyekről el tudjuk mondani azt, hogy ott talán volt, vagy lett volna lehetőségem, de nem éltem vele. Kihagytam. Ott dönthettem volna Jézus mellett. Ott kiálthattam volna utána, de a végén mégis csendben maradtam. A végén mégse jutottam el hozzá, és a végén mégiscsak megelégettem azzal, hogyha a külsőségek majd lesznek valahogy, akkor majd édegélhetek tovább. Testvérek, a kihagyhatatlan lehetőséget fölismerni, az egy csoda. És az olyan embert hiába akarják visszatartani. Aki érzi és tudja, hogy itt a kihagyhatatlan lehetőség. Csodálatos dolog ez, ha valaki a testi nyomorúságaiból eljut erre a lelki látásra. Hogy tudomásul veszi a bajai gyökerét, hogy az én bajom az, hogy nincs Istennel élőig is igaz kapcsolatom, az igazság az, hogy ezen csak Isten segíthet, és ha még azt is megérzi az ember, hogy itt van az alkalom, itt van az alkalom. Kedves testvéreim, szeretném közöttetek elmondani azt, amit sokszor elmondtam már, hogy abban, hogy ebben az ismeretben, ami népünk gazdagodjon, és hogy erre az ismeretre eljusson, erre a keresztjén egyházak szolgálatára van szükség. Arra van szükség, hogy ezt az üzenetet valaki hirdesse. Ezt az üzenetet nem a pártok hirdetik, ezt az üzenetet az egyház hirdeti 2000 év óta. 2000 év óta ezt hirdeti az egyház, hogy Jézus Krisztus a megoldás, hogy csak ő a megoldás. Ma is egy olyan társadalmi felállásra van szükség ebben az országban, testvérek, ahol ezt erősítik. Mi úgy tekintünk a politikára és a pártokra, hogy azt keressük, hogy a mi szolgálatunkat kierősíti. Testvérek, nézzék meg a kampányt, ami zajlik körülöttünk, és amiben benne vagyunk, mindenki a külsőket ígéri. Hogy mit fog frankóbban csinálni, és jobban csinálni. Most már igazat fognak mondani, most már le fognak számolni, most már rendbe rakunk, most már minden jön, ami látható. Testvérek, nekünk a láthatatlan az, ami érdekes. És mindig az az érdekes, hogy ki az, aki bennünket ebben a szolgálatban erősít és támogat. És ha egy keresztjén ember lehetőséget kap arra, hogy beleszóljon az ő népének az életébe, a történésekbe, akkor ez mindig egy alapvető szempont, hogy ki fog engem segíteni abban, hogy azt az üzenetet, amely igaz, megmentő üzenet hirdethessen. Ki fog engem ebben támogatni? Ki fog nekem ebben segíteni? Ki lesz az, aki hasonló értékek alapján gondolkozik, és aképpen fogja irányítani azt a népet, amelynek én is tagja vagyok? Testvérek, hadd hívjam a közösséget arra, hogy tekintsünk egy kicsit mélyebbre annál, ami a felületen van. Újból és újból szenved ez a nép, mert mindig a láthatókra keresi a megoldást, és a láthatók kiúsznak a kezeink közül. Kiúsznak a kezeink közül. És noha szép számokat lehet produkálni, egyre másra derül ki azokról, akikről az ember nem gondolta volna, hogy nem fontos nekik az, hogy mi van másokkal. Nem fontos. Nem fontos, hogy mi van veled, meg velem. Aki megveszed a bérletet, meg megveszed a benzin, nem fontos, hogy mi van veled. Az a lényeg, hogy ő hogy jár. Testvérek, tekintsünk mélyebbre. Amikor mi azon gondolkozunk, és azzal a lehetőséggel élünk, hogy beleszólhatunk abba, ami körülöttünk zajlik. Ne legyünk a magunk ellensége. Ne legyünk a magunk ellensége. Mi tudjuk, hogy mit akarunk hirdetni. Mi tudjuk, hogy az igaz. Hogy Jézus Krisztus az igazság. Hogy a problémák ott oldódnak meg, ha az emberek közelebb jutnak Istenhez. Mi tudjuk, hogy Jézusnak van hatalma segíteni ma is. És azt is tudjuk, hogy vannak kihagyhatatlan lehetőségek. Mert le kell sokszor az embernek annyira amortizálódnia, és tönkre kell annyira mennie, hogy végre megértse azt, hogy csak az Isten segíthet. Vannak lehetőségek, amelyekkel élhetünk. Hadd bátorítsalak és biztosítsak benneteket, hogy éljetek így vele. Nem erőből, nem fülből, hanem egy kicsit átgondolva a dolgokat. Ha ugyan hiszitek, hogy Jézus Krisztus meg tud bennünket segíteni. Mert azért hirdetem mindezt, mert meggyőződésem, hogy Jézus Krisztus nem csak az én életemet mentette és menti napról napra, hanem hiszem és meggyőződésem, hogy Isten a mi népünket is meg tudja menteni. A mi leírt, kisemmizett, kiszolgáltatott népünket is meg tudja menteni. Ha mi oda tudunk eléje jönni, ha mi meg tudjuk őt keresni, ha bennünk végre megfogalmazódik az a kiáltás, hogy Jézus, segíts rajtam, könyörüljél meg rajtam. Testvérek, különös szerep hárul most ránk. Mert azt olvassuk, hogy a mennyei látásba a vakon keresztül kapcsolódott bele a tömeg. És mi hiszük és valljuk azt, és hirdetem is nektek, hogy a ti látásotokon dől el sok minden. Azokén, akik itt vagyunk Jézus Krisztus körül. Ez a vak elkezdte dicsőíteni az Istent azért, ami történt. És a környezet erre helyeslően és megnyílt szemekkel bólogatott, és azt mondta, igen, az Isten cselekedett velünk csodát. Testvérek, ha mi nem látjuk Jézust annak, aki, ha mi nem megyünk át ezen a történésen, hogy Jézus Dávidnak, hogy könyörülj rajtam, ha mi nem éljük át az ő szabadítását, és nem kezdjük őt dicsőíteni azért, amit velünk tett, akkor ne várjuk azt, hogy a széles tömegek ezt körülöttünk megteszik. Nem fogják maguktól fölismerni. Ott voltak Jézus mellett. Követték már nem tudom mióta, de nem dicsőítették az Istent. A vakot el akarták nyomni. De amikor egynek megnyílt a szemevilága, akkor mégis megnyílt sokaknak a lelki látása. Ezért van különösképpen is nagy felelősség rajtunk. És tudjátok, hogy milyen döbbenetes az, hogy Isten népét, a keresztényeket bombázza szét a sátán a legjobban. Elmondtam már többször személyes beszélgetésekben nektek, hogyha Magyarországon a keresztjének egy látásra tudnának jutni, csak azok, akik vasárnaponként elmennek a templomba, akkor nem ott tartanánk, ahol tartunk. De mit csinál a sátán? Bombáz téged meg engem. Testvérek, adja az Úr, hogy megtudjunk végre hajolni Jézus Krisztus előtt. És meg tudjunk végre állni ő előtte úgy, hogy hisszük, Urunk, hogy egyedül csak te segíthetsz. És ha ezt megtesszük egy ekkora körben, amelyben most együtt vagyunk, akkor ennek hiszem, hogy az lesz a következmény, hogy sokan meglátják az Isten dicsőségét. Akarunk-e gyógyulni? Ez az ember tisztában volt magával, tisztában volt Jézussal, és érezte a kihagyhatatlan lehetőséget. Hirdetem nektek is ezt, és arra kérlek és hívlak benneteket, hogy amikor Isten időt és lehetőséget készít nekünk, akkor éljünk ezzel az ő dicsőségére. Amen. Énekeljünk most a 372. számú dicséretünk 5. versét, a 372. számú dicséretünk 5. versét, amely így kezdődik, vedd el a mi szívünknek hitetlenségét.
Szívünknek hitetlenségét, világosítsd meg elménknek nagy sötétségét, engedd el a gyűlölségnek kegyetlenségét, engedd a te szent hitednek mindenütt egyességét.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, arra kérünk téged, hogy nyisd meg a mi szemünket a valóságra, az igazságra, a lehetőségekre. Bocsáss meg, hogy sokszor nem érezzük, vagy nem veszük komolyan azt a szenvedést, ami a mi lelki vakságunkból következik. Bocsáss meg, hogy megbékélünk sokszor a mi sorsunkkal, legyintünk, és azt mondjuk, így kell ennek lennie, és hiába szólsz, hiába jársz körülöttünk, mégsem hívunk téged segítségül, aki tudnál segíteni, aki szeretnél segíteni. Urunk, nagyobb vagy a mi szívünknél, és mi dicsőítünk téged ezért, és azt kérjük tőled, vedd kezedbe a mi szívünket, és formáld a mi szívünknek akaratát, gondolkozásunkat és cselekedeteinket. Könyörülj meg rajtunk, hogy megértsük végre, hogy minden ott belül dől el szívünkben, a veled való kapcsolatunkban. És légy hozzánk irgalmas, kegyelmes, hogy akarjunk és merjünk hozzád kiáltani szabadításért, abban a világban, amely nem számol veled, amely világ az embert isteníti és dicsőíti, amely világban nevetséges az, aki téged segítségül hív, adjad, hogy legyen bátorságunk hozzád kiáltani. Legyen bátorságunk azt hirdetni, amit rólad ismerünk és tudunk, amit átéltünk, hogy te szabadító Úr vagy. Így kérünk téged, hogy tégy áldássá bennünket, családjainkban, népünk életében, közösségekben, és adjál bátorságot arra, hogy merjünk te rólad bizonyságot tenni, mint egyetlen megoldásról. Köszönjük te neked, hogyha téged dicsőít a mi életünk, ezt látva mások is lelki látásra juthatnak. Cselekedd ezt meg a mi közösségeinkkel, és így kérünk különösképpen is a magyar keresztjénekért, hozzál, vezessél bennünket egy akaratra, egy látásra, Urunk, hogy jöhetnének szebb napok és boldogabb évek külsőségekben is, népünk és nemzetünk életében. Adjad, hogy megláthassuk, mi a mi felelősségünk, mi az, amit nekünk tenni kell. Köszönjük, hogy ezekben a napokban emlékeztetsz bennünket arra, hogy voltak, adattak a mi népünk életében lehetőségek, és voltak olyan emberek, akik fölismerték a tőled és általad elkészített dolgokat, időket. Adjad, hogy mi is hadd tartozzunk azok közé, akik nyitott szemmel járnak és imádkozó szívvel kérik tőled a bátorságot, a világosságot és a gyógyulást a te dicsőségedre. Így légy orvosává a mi életünknek, gyógyítóvá vakságunknak, és kegyelmességeddel vedd körül a mi egész népünket és hazánkat. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva imádságunkat, a himnuszt énekeljük.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, a Köszönöm,
Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, ezen a vasárnapon nem csak a régmúlt történelemre emlékeztünk és emlékezünk, hanem emlékezünk egy kicsit a közelebbi történelemre is. 9 esztendővel ezelőtt mondta ki a Budapest Északi Református Egyházmegye közgyűlése azt a határozatot, hogy Békásmegyeri közösség missziói egyházközséggé alakuljon. Hiszem, hogy Istennek terve volt azzal, ami történik, és terve van azzal, ami történik közöttünk. 2007. január 1-én, 6 évvel később ez a gyülekezet, ez az egyházközség elnyerte az önállóságot is. 2007. január 1-je óta anyaegyházközségként élünk a református egyház keretében. Hálásan emlékezünk és köszönjük meg Istennek mindazokat, akiket iderendelt, elhívott és szolgálatba állított ebben a gyülekezetben. Azt gondolom, hogy a gyülekezet célja ma sem változott, ma sem kevesebb és nem is több, mint hirdetni Jézus Krisztus akaratának megfelelően az evangéliumot, vallástéve a mi hitünkről, tiszta bibliai tanítást adni reformátori hagyományok alapján mindazoknak, akik ide érkeznek közénk. Isten adja meg, hogy ahogyan egyre növekedhetett szervezeti és közigazgatási értelemben ez a gyülekezet, úgy növekedjünk a lelki szolgálatban is, még nem eljutunk a teljes nagykorúságra. Isten áldása legyen mindannyiunkon, és legyen mindazokon, akik részt vettek, itt lehettek, és akik azóta élvezik ennek a gyülekezetnek az áldásait. Azok pedig, akik már elmentek közöttünk, nyugodjanak békességben, és az emlékezetüket őrizzük meg magunk között, tudva azt, hogy Isten úgy látta jónak, hogy őket a maguk idejében, a maguk helyén használja eszközül arra, hogy az ő országa és az ő dicsősége hirdettessék a harmadik kerületnek ezen a pontján. Kedves testvéreim, néhány dolgot hirdetek még közöttetek. A jövő heti alkalmainkat a szokott rendben tartjuk. Kedden 5 órakor gyülekezeti hittanórát, majd 6 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk ima közösséggel, majd este 8 órakor felnőtt konfirmandusainkat hívom és várom. Pénteken 3:30-tól az első éves, 4:30-tól a másodéves konfirmandusok óráját tartjuk, este 6 órától pedig ifjúsági bibliaórát. Jövő vasárnap a szokott időben tartunk istentiszteletet, délelőtt 9:30-kor, és délután 3 órai kezdettel tartjuk az ifjú és kisgyermekes házaspárok óráját, majd jövő vasárnap délután 5 órakor a gyülekezeti hitoktatók megbeszélését tartjuk. Hirdetem, hogy ma az istentisztelet után az énekkart a karba várjuk énekkari próbára. Szeretettel hirdetem a testvéreknek gyülekezeti csendes hetünket. Július 18-tól 24-ig Szántódon leszünk együtt az ige mellett, és töltjük szabad időnket együtt a Balaton partján. Akik szeretnének jelentkezni, még van rá lehetőségünk, Helényi Emilt és feleségét Szilviát keressék az istentisztelet végén, itt a könyvterjesztés mellett a Fali Újság előtt. Hirdetem a testvéreknek, hogy a személyi jövedelemadónk 1%-át gyülekezetünk, illetve az gyülekezet alapítványa javára utalhatjuk és rendelhetjük. Az ezzel kapcsolatos formanyomtatványt az énekes könyvek asztalánál találjuk meg. Hirdetek egy olyan programot, ami ma este lesz, hívtak bennünket is. Este 7 órai kezdettel az Ófaluban, a Szent József házban megemlékezést tartanak a forradalomról. és kicsit rendhagyó is lesz ez a megemlékezés. Czakó Gábor író testvérünk mond ünnepi beszédet, és az együtt létet szeretett vendégséggel fogják zárni a rendezők és a résztvevők. Szeretettel bátorítom a testvéreket a részvételre. Ahogyan hirdettük is az elmúlt vasárnap, ma hónap második vasárnapja van, és gyülekezeti hitelünk törlesztésére adakozunk. Hirdetem hálaadással és köszönettel, hogy az előző havi adakozásunk összege 297.780 forint volt, így kérem továbbra is a testvérek áldozathozatalát, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót megáldja a mi Urunk Istenünk. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünket énekkel zárjuk, amely visszavezet bennünket az ige üzenetéhez. A 475. dicséretünket keressük ki és énekeljük mindhárom versével. A 475. számú dicséretünk így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunkért, Uram, ó, ne vess meg, tiszta szíved és szent lelket adj nékünk, hallgass meg fiad nevében, ha kérünk. Keresetek buzgón is megtaláltok, téged keresünk, Uram, hogy bűnsátok, erőt ne vegyen mi rajtunk négy nékünk, égi útunk, igazságunk, zörgessetek buzgón Isten ajtaján, elfelejtsetek,